feltételemet a egy névvel szeretném kezdeni, hiszen Jézus idejében még amikor valakinek egy nevet adtak, akkor igyekeztek olyan nevet adni, amelyet vagy Isten előre megmondott, mint ahogyan Jézusnál kijelentette, vagy ami a születésére, vagy úgy az életére szerették volna, hogy jellemző legyen. Ma már nem így adnak általában nevet, hanem úgy, hogy tetszik, nem tetszik, apukája után öröklik, vagy vannak újfajta nevek, mi tetszik a szülőknek, vannak, aki Biblia nevet választanak. Én úgy kaptam a János nevet, hogy édesapám is János volt, örült, hogy három gyermeke közül én voltam a harmadik, két lány után végre egy fiú született, valaki tovább viszi az ő nevét, de nem is gondolták akkor, hogy ami nevet adtak nekem, az valóban az én életemben valóság lesz, hiszen a János azt jelenti, hogy Isten kegyelmes. Nem tudom, hogy hány János van itt, nagyon-nagyon szeressék a nevüket, mert nagyon szép név, a jelentése az, hogy Isten kegyelmes. És ez már, amikor megszülettem is, valóságá lett az életemben, hiszen amikor megszülettem, nagyon vártak a szüleim, rögtön kaptam egy tüdőgyulladást, mindenféle hurutokat, és életemnek a legkorábbi időszakát, hála Istennek nem emlékszem rá, szüleim nagy szomorúságra kórházban töltöttem. És úgy volt, hogy nem is maradok meg, vagy ha megmaradok, akkor egy ilyen kis szottyat, tüdőbeteg gyerek leszek, hát ahhoz képest egy kicsit kinőttem, a tüdőmmel sincs semmi baj, mert Isten kegyelmes volt, és megtartotta az én életemet. Akkor is, amikor a szüleim se gondolták, hogy az Istennek valami terve van velem, hiszen én olyan családban születtem, ahol, hadd mondjam így, úgy elméletben hittek a szüleim Istenben, de hitüket nem gyakorolták. Hálás vagyok édesanyámért és édesapámért, becsülettel dolgoztak ebben a földi életben, neveltek, ameddig tudtak, ameddig Isten erőt adott neki, és hálás vagyok azért, mert miközben én nem láttam, hogy templomba jártak, gyerekkoromtól kezdve édesanyám bibliai történeteket mondott el, és tanított meg imádkozni, és én egész gyerekkoromat úgy töltöttem, hogy én természetes volt számomra az, hogy én imádkozok, hogy Isten létezik, akkor is, hogyha nem ezt láttam a családom életében, hogy valamit az ő életükben jelentett volna az Úr Jézus Krisztus. És amikor első osztályos lettem, akkor én egy olyan világban lettem még első osztályos, amikor nem nagyon szerették azt, hogy a gyermekek ott az anyaországban hittanórára járnak. És az első hittanóra után, miután boldogan jöttem ki, arra emlékszem, hogy én nagy kopot kaptam valamelyik tanártól, mert hogy én nem járhatok hittanórára. Ami kegyelem volt, hogy édesanyám elintéztem, hogy a gyermek járni akar hittanra, akkor hadd járjon. Én nagyon szerettem hittanórára járni, Istenről hallani, és az én hitem akkor erősödött meg leginkább, amikor eljött a konfirmáció ideje. Annyira vágytam az Istenről hallani, a lelkipásztorom, Isten még megtartotta a mai napig, fiatal ember mondja, hogy annyit kérdeztem Istenről, hogy már kicsit zavaró volt neki állandóan, mert én nekem mindig volt kérdésem Istennel kapcsolatban, és ekkor én úgy döntöttem, hogy én szeretném Isten szolgálni. Általában úgy van az, hogyha valaki megindul Isten felé, úgy valóban, akkor vannak ellensúlyok is, hiszen az ördög mindig ott dolgozik, ahol veszíteni valója van. Ezért ezt őszintén mondok, amit mondok, az ördög nem nagyon jár a kocsmában. Az ördög nem jár az istentelen család. Mert azok már az övei. Azok már beálltak az útra, felültek a vonatra, és mennek oda. Az ördög az itt van. De nagyobb az Úr Jézus Krisztus, mert jön, hogy szétdobáljon, hogy feszítse, hogy feszültséget keltse, és hoz nehézségeket a mi életünkbe, hogy elbizonytalanítson a hitben. Amikor az életed kezdenek gyötrővé válni, amikor jönnek nehézségek, pedig elindultál, azt érzed a hit után, akkor ne ijedj meg, jót mondod. Ez azt jelenti, hogy a hitben haladsz előre. Az én életemben is így volt, miközben én nagy hévvel elindultam volna az Isten felé, egy év múlva, 14 éves voltam, meghalt édesapám. És rá egy évre meghalt édesapám. És mind a ketten betegségben nagyon hirtelen meghaltam. Ami kegyelem, hogy mind a ketten, az Istennek a külön ajándéka, elkezdtek templomba járni, és elkezdtek Isten felé fordulni. Amikor én konfirmáltam, akkor már az édesapám is, aki nagyon-nagyon távol volt az Isten jó ideig. Volt olyan időszak, de se akart menni a templomba. És az ő élete, az ő egészsége is megromlott, és elkezdte megtapasztalni, hogy magában nem bízhat, hanem csak az Istenben. Az én életemnek nagyon drága és áldott igéje, amit nagyon szeretek, Pál apostolnak a rómabeliekhez írt gyülekezetének a 8. rész, 31. vers, azoknak, akik Isten 28. vers, azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van. Amikor meghalt édesapám, bár nagyon-nagyon szerettem, akkor még az hitben el tudtam fogadni. Amikor meghalt édesanyám is, akkor nem értem. Hát hogy lehet, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra van, amikor ilyen nyomorúságok érik az ember? Hát hogy így szeret engem az Isten? És nem tudom, nem tagadtam meg az Isten, de gyötrelmes időszak volt ekkor az életem. Mert hogy nem értettem még teljesen sem az Isten igényét, és nem tudtam, hogy az Isten valóban mindent a javunkra tud formálni. Mert tudjátok, úgy van ez, hogy az igében azt halljuk, hogy az Isten szeretik, azoknak minden javukra van. Minden, ami jó. Ami áldás, a kenyér, a házastárs, a gyermek, a szerető szív, ha vagyonosodunk, gyarapodunk, az, akkor az valóban a javunkra van. De tudjátok, a minden szóban nem csak minden jó van benne, hanem minden rossz is. Ezt azonban az ember nehezen tudja elmondani, hogy a rossz is a javamra válhat. Pedig a Bibliából látjuk, hiszen azt is mondják, bizony javamra vált a nagy keserűség. Sokáig én sem tudtam, hogy Isten miért adta ezt az én életembe, de a lelkipásztori szolgálatomban sok minden javamra vált, hogy én onnantól kezdve gyermekként szinte egyedül nőttem fel, én Sárospatakon jártam gimnáziumba, szüleim pont akkor haltak meg, akkor oda jártam az első évbe, és én ott nőttem föl egyedül, és én úgy indultam neki az életnek, hogy a szüleim szorgalmas emberek voltak, sok mindent fölhalmoztak, én az örökségemből semmit sem hoztam el. Mert megtanultam, hogy az életben egy valakire lehet számítani. A mindenható Istenre. Megint csak a római levélben van, hogy a lélek által mondjuk azt, hogy Abbá atyám, és tudjátok, az Abbá atya az azt jelenti, hogy édes atya, vérszerinti atya. És nekünk, földi embereknek, Isten a mi vérszerinti atyám. Mert az ő egyszülött fiának, az Úr Jézus Krisztusnak a vérét adta. És én megtapasztaltam az életben, hogy Isten mellett az ő kezébe lehelyeztem az életemet, mindig adott annyit, hogy nem kellett éhen futónak lennem, és mindig kipótolta az életemet, sőt, javamra vált a nagy nyomorúság, amikor lelkipásztori szolgálatba beálltam, akkor mindazt, amit én átéltem nyomorúságokat, azokat már hadd mondjam így, nem teológiai könyvekből tudtam, hanem Isten már engem is a hit útján ezeken a nehézségeket átadott. És az Isten mindent a javunkra formál, a rosszat is, mert miközben megtanultam fűköltödni, megtanultam, hogy mit jelent Istenre számítani, Isten nem nyomorgatni akarta az én életemet, hanem megajándékozott engem egy gyönyörű szép feleséggel, aki valóban az én segítőtársam. A teológián egy év folyamon jártunk, nagyon sokáig egy padba ültünk, és úgy vettem feleségül, még a teológián voltunk, és Isten így pótolta ki az én életemet. És amikor én a teológiára mentem, a feleségem jól tudja, annyira összekavarodtam időben, hogy én ott akartam első évben hagyni teológián. Míg az Isten meg nem ragadta az én szívemet, és beállította a szolgálatba, és megértette velem, hogy ő velem van, és azt akarja, hogy én neki szolgálom. És tudjátok, így tapasztaltam meg, ahogyan egyre inkább az Isten felé, a Biblia felé fordultam, az Isten igényét olvastam, hogy mindaz, ami le van írva a Bibliában, nem hallod be. Tudjátok, az Úr Jézus Krisztussal lehet találkozni. Fogták nekem is költeni a kérdést, te már találkoztál Jézussal? És mondom, igen, találkoztam, és meglepődnek. Nyisd fel a Bibliát. Olvasd az Isten igényét, és találkozol a Jézus Krisztus. Ha valaki sokszor még hit nélkül olvassa a Bibliát, a Biblia olyan, amikor hit nélkül olvasok, mint egy fénykép. A családodról mutatsz egy fényképet, és ott van rajta. Igaz, hogy nem ő az, de róla van a fénykép. Na, a Biblia ilyen. És amikor az embernek megnyílik a szíve, megragad bennünket a Krisztus, akkor már nem fénykép. Akkor már elkezdjük tapasztalni, hogy hát ez a Jézus beszél hozzám az Isten igéje által. Tudjátok, hogy beszél hozzám Jézus. Még egy példát szeretnék elmondani, hogy hogy hívott el bennünket. Hát nem ebbe a gyarmati gyülekezetbe, hanem a másik gyarmatiba, a füzes gyarmatfont szolgálunk, abba a gyülekezetbe. Úgyhogy mi egy olyan helyen voltunk, ahol emberileg nézve nagyon jó volt nekünk. Több száz ember járt egy vasárnapi Isten tiszteletre. Olyan gyülekezetben voltunk, ahol volt főlelkipásztor, mi mellette végezhettük a lelkipásztori munkát, szerettek bennünket, minden lehetőségünk megvolt, hogy ott tovább szolgáljunk. És az Isten igéje egyszer csak azt mondta, hogy jeljetek fel, mert nincs itt hely. És akkor azt mondtam, hogy hát ez valóban nekünk szó, el kell minden menni. És akkor elkezdtünk imádkozni. És tudjátok, akkor jött az, hogy hát de emberileg nézve mégiscsak jobb lenne egy ilyen biztos helyen lenni. És aztán abban az igés könyvben, ami igét magyaráz, újra előjött ez az ige, keljetek fel, menjetek el, mert nincs itt helyet. És aztán Isten elinkozta, hogy induljatok el a pusztába Ábrám például. Hát milyen pusztában? Az ember gondolkozik, hát azért nem kell annyira komolyan venni az Isten igét, pedig tud Isten ige által vezetni. Félre ne érts, ez nem azt jelenti, hogy felütöd a Bibliát, valamit elolvasol és mész neki a falnak, hanem amikor őszintén kérdezed az Isten, és úgy olvasod az igét, hogy várod a választ. És képzeljétek el, ez volt Istennek az útmutatása. Nagyon sok mindenki szeretett volna bennünket idehívni ilyen gyülekezetbe, olyan gyülekezetbe, és én azt éreztem, hogy ez nagyon nagy emberi beleavatkozás, barátaink, ismerőseink. És azt mondtam a feleségemnek, hogy ha bízik bennem, bízik abban, hogy valóban Isten nekünk helyet fog adni, akkor félreteszünk minden emberi segítséget. Azért imádkoztam, hogy hívjanak föl bennünket, ahogy most fölhív telefonon engem, lehet, hogy ez úgy tetszik, hogy rulett, én oda megyek el még, hogyha a világ végén van, és nem érdekel, hogy milyen gyülekezet. És egyszer csak jött egy telefon, füzes gyarmatra hívtak bennünket, és akkor én már tudtam, hogy bármilyen gyülekezet, oda el tudom. Nagy nehézségekkel, nyomorúságokkal teli gyülekezet volt, lelki téren, anyagi téren, elmentünk oda, és kiderült, hogy hát ez egy nagy pusztaság. Én addig Sárospatakon voltam, hát ott gyönyörű szép hegyek vannak. Aztán Monoron szolgáltunk, ott van a Gödöllői dombság. Hát ide-oda mentem, a szemem ameddig ellátott, lehet látni minden. Hát ott volt a puszta. De hát nem is az volt a puszta, hanem amikor rájöttünk, hogy mekkora lelki pusztaság van. Az emberek mennyire távol vannak, nagyon sokan. Istentől egy összetört gyülekezet volt ott. És akkor tudtuk, hogy Isten oda hív bennünket. És elkezdtük egy nagyon-nagyon kis létszámot, 2 tucat ember járt a 6000 fős üzletgyarmaton. A Magyarország harmadik legateistább településének számít. És akkor elkezdtünk imádkozni, az igét hirdetni. 10 hittanos gyerekkel kezdtük az egész szolgálatot. Mentünk, látogattuk őket, mentünk az iskolába, mindent megtettük, és elkezdte az Isten az áldását. És a 10 hittanos gyerekből lett pillanatok alatt 100, 150, 200, most pedig 240 hittanos gyermek. Mert az Isten igéje elkezdett munkálkodni között. Aztán az Isten elkezdte a gyülekezetet növelni, és történik az, hogy emberek bejönnek a gyülekezetbe, szíven találja őket az ige, és átadják az életüket az Úr Jézus Krisztusnak. És tudjátok, úgy szeretem, mikor egy ember átadja az életét Jézusnak, mert az rögtön hoz másik kettőt. Nem bírnak hallgatni, mennek, és nem szektársan, ne tessék félreérteni, a Bibliát tessék megnézni. Amikor találkoztak a feltámadott Krisztussal, ki tudott hallgatni? Hát mentek az asszonyok, rohantak, adták az örömüzenetet. Ment Péter, ment az Emmausi tanítványok, nem bírták magukba tartani, hát találkoztunk Jézussal. Nem bírták befogni a szájukat, és így terjedt el az akkori egész civilizációban, mert ahová mentek, ha félelemből elszaladtak a görögökhöz, akkor ott tettek bizonyságot, és akkor a görögök tértek meg. Isten átformálja az embert. Ezt hirdetjük, nem magunk. Az Isten a te életedben is tudja, akik Isten szeretik, rád a születbe, azoknak minden javítva van. De mielőtt azt kérdezned, hogy Hát szépen beszél ez a tiszteletes, de hát hogy lenne már a javunkra? Mikor azt látjuk, hogy lehet, hogy én hiszek, én imádkozok, és nyomorult az életem. Elveszítem azt, akit szeretek, mert meghalt. Családi problémáim van, nehézségeim vannak, amelyik meg istentelen, hazud, csaló, halad az életben. Hát hogy lenne akkor ebben igazság? Tudjátok, ne a körülményekre néz. Amikor van a szőlőtő. Nem tudom, itt szőlővel foglalkoznak az emberek? Hát akkor nagyon jó. Azt mondja az Isten igéje, hogy amikor mi Jézus Krisztusban hiszünk, akkor olyan, mint mikor beoltatunk a szőlőtőbe, rajta vagyunk a szőlővesző. Amely szőlőtőn rajta van a szőlővesző, az él rajta. Mi történik azzal a szőlővesszővel, amit lemetszenek? Azt félretesszük. És képzeljétek el, ugyanaz a napsüt, ugyanaz az eső esik, mind a kettőre. A szőlőtőn lévő vesszőre is, meg ami le van metszve. Ami a szőlőtőn van, az elkezd élni, teremni gyümölcset. Bármilyen körülményben vagyunk, ha Istenben vagyunk, mi élünk. És ugyanaz a szőlővesző, amely nincs rajta a szőlőtőn, süti a nap, esik rá az eső, és mi lesz vele? Elszállod, de hadd mondjam így, megrohad. Nem akarok csúnya szót mondani. De nem érzitek még, hogy rohad ez a világ? Hát ezért van, mert nincsenek az éltető igény rajta. Nincsenek Jézus Krisztusnak rajta. Hát adja Isten, hogy amit az én életemből hallottál, vagy amit a mi gyülekezetünkből sokat lehetne még mondani, ne csupán az események ragadjanak meg, hanem az, hogy az a Jézus, akiről itt beszéltek, az a Jézus, akiről én beszélek, az a Jézus, akiről tiszteletes úr beszélt, az nem ebbe a Bibliába bezárt Jézus, az nem csak egy szép eszménykép, hanem ez a Krisztus ma is él, ma is szól az ő igéje által. Hát éppen ezért. Nyugodtan használ a Bibliának, nézd meg a szívedet, és add, hogy rád is rád találjon az Úr Jézus Krisztus. Amen.
Köszönjük szépen, most pedig
hát tovább dolgoztatunk benneteket.
Gyertek, tanítsátok meg azt az éneket. Hogyha nem jutott volna mindenkinek a kiosztott ének példányból, akkor osszuk meg. Imádkozzunk fennállva, testvérek.
Drága mennyei atyánk, köszönjük, hogy tudhatjuk, a te nevedben vagyunk együtt. És most, ahogyan énekeltük neked, segíts meg bennünket, hogy rád tekintsünk. Urunk, megvalljuk neked őszintén, hogy az életünkben olyan sok mindenre szeretnénk figyelni. Szeretnénk figyelni sokszor a mi egészségi állapotunkra, amikor érezzük, hogy betegek vagyunk. És te látod, Uram, hányan vannak most itt, akik valóban betegséget, nyomorúságot hordoznak az életükben, és talán a betegség, a nyomorúság eltakarja a te létedet, Urunk, előlük, hiszen csak ezeket látják. Te látod, Uram, hogy hány ember van, aki talán más dolgokra tekint, amire kellene, hiába valóságokra, és nincs ideje rá. Te látod, Uram, hogy azok közül, akik most itt vannak, azoknak a szívében milyen dolgok vannak. De, Urunk, most arra kérünk egy szívvel és egy lélekkel. Mindent vegyél ki a mi szívünkből, amely akadályozna abban, hogy rád figyeljünk, és megértsük. Te áldott, szed, értető Jézus. Jézus Krisztusért. Hallgass meg bennünket. Amen.
Foglaljuk el helyeinket. Nyissuk meg szíveinket, és nyissuk meg egy kicsit az imaterem mindkét ajtaját, mert akik a kályha közelében ülnek, nagyon melegük van. És arra kérem mind a két oldalt levőket, hogy szükség szerint bátran meg lehet nyitni, egy-két percre visszazárni, több alkalommal is jó. Jelezzék azok, akik ezt igénylik.
szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek szent igéjét, úgy, ahogyan keresi a mi szívünket és lelkünket, és ez az ige írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részének a 42. verséből, eképpen. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. És hallgassuk meg Istennek szent igéjét, a Korintusiakhoz írt első levél 11. részének a 23. és 24. versében. Isten igéjét a Korintusiakhoz írt első levél 11. részének a 23. és 24. versében. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adatván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöreti, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Az egyik karácsonykor három gyerek közül egyik még kicsi volt, és ajándékot kapott. És ahogyan illik, szépen be volt csomagolva. És amikor odaadtuk a pici gyermeknek, akkor fogta, meglátta a szép csillogó csomagolást, és elkezdte csörgetni, és megragadt rajta a szeme. Jó, hát nem ez az ajándék. Kibontottuk neki, adni akartuk az ajándékot, és neki a kis csillogó színes papír kellett, és egész este azzal játszott. Miért mondom én ezt most el? Mert sokszor hajlamosak vagyunk arra, emberek, és valljuk be keresztények is, hogy nem látjuk meg az igazi ajándékot, amit Isten nekünk adni akar. Ige középpontjában most Jézus Krisztus van. Ő ajándékba adta nekünk Isten, hogy megmentse a mi életünket. És tudjátok, az úrvacsora közösségében, hiszen a felolvasott ige szakasz a korintusi levélből, az bizonyára nagyon sok mindenkinek jól ismerős, hiszen az úrvacsora alkalmával a tiszteletes úr ezt szokta felolvasni, tovább is olvassa, de a mai napra igazából ez a szakasz kell, hogy vegyük, hiszen a mai napnak a témája az ökumenikus ima héten a kenyér megtörése. És ezért olvastam föl, hogy Jézus Krisztus hogyan törte meg a kenyeret. De amikor úrvacsoráztak, vajon mind van a hangsúly? Jézus Krisztuson van a hangsúly? Ő van a középpontban? Vagy magában az esemény, hogy itt egy szokás van, egy vallásos cselekmény, hogy úrvacsoráztak? És tudjátok, amikor itt vagytok Isten tisztelet, miért? Valóban Jézus Krisztust akarjátok hallani, hogy ő szól hozzátok, vagy valami máshoz ide bennetek. Azért kértem én ezt most tőletek, mert én nagyon sokáig jártam úgy templomba, hogy hallgattam az Isten igényét, nem szól is. Nem azért, mert rossz volt a lelki. Nem azért, mert nem az Isten igényét kérdeztem. Ott ültem, ahogyan elmegy a többi ember, hallgattam az igét. Néha, amikor a tiszteletes bácsi szép példát mondott, fölkaptam a fejemet, jól figyeltem, azt megjegyeztem, az érdekel, de amúgy nagyon sokszor semmit nem értettem meg az Isten tiszteletben. Lehet úgy ülni az Isten igéje mellett sokáig, hogy nem halljuk az Isten igét, és nem Jézus Krisztussal találkozunk az Isten tiszteleten sem. Üzesgyarmati gyülekezetbe egyszer ledöbbentem. Egy néni odaállt, és azt mondta: tiszteltes úr, én évek óta járok Isten tiszteletben. De én eddig nem tudtam, hogy mit van. De ma éreztem, hogy nekem szól Isten. Éreztem, hogy Jézus rólam beszélt, nekem beszélt. átélted-e már ezt a csodát, hogy ültél itt? Lehet, hogy sok minden másra figyeltél volna. Lehet a szívedbe körbenéztél, ki van itt, ki nincs. Lehet figyeltél volna arra, hogy most meleg van, vagy hideg van, vagy ez a pap most megint miről akar prédikálni. És egyszer csak hallod az igét, és már azt érzed, hogy nem a pap prédikál csupán, hanem szíved. Bárcsak adná az Isten, ezen az estén áttélt ezt a csodát. Mert amikor én ezt áttéltem, nekem is ott az Isten tiszteletem, Isten beszélt, Jézus beszélt, akkor onnantól kezdve az én életem még inkább kezdve megváltozni. Lehet, hogy azt mondod, hogy mit papol ez a pap állandóan Jézus. Hát van a jó Isten, elég az, nem? Egyszer egy gyülekezeti tagom, a gyarmati emberek itt nem tudom, hogy vannak, a gyarmatiak nagyon őszinték, legalábbis a közös gyarmati. Elmentem meglátogatni, és azt mondta nekem, hát tiszteltes úr, hát állandóan beszél Jézusról, hát jó van, ő az Isten fia, de hát már többet beszél Jézusról, mint Istenről. És azt mondtam, hogy ez itt már rendben. De hát nem Istenről kéne többet beszélni, hát már Isten megsértődik. Hát mondom, a Bibliában mit volt? Jézus mit mond? Aki engem látott, látta az Atyát. Én és az Atya egy vagyunk. Nekünk Jézus Krisztus örömüzenetét kell hirdetni, mert Isten hogyan lenne már féltékeny az ő fiára, az Úr Jézus Krisztusra, mikor ők egyek. Ha Jézusban hiszel, akkor Istenben is hiszel. De hogyha te valami jó Isten próbálsz kitalálni magad, akkor vigyázz, mert a Biblia azt mondja, hogy senki sem mehet Jézus azt mondja, az Atyához, csak is én akarom. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Jézus Krisztuson kívül nincs más. Mit mond nekünk Jézus Krisztus a kenyér megtöréséről? Azt olvastam az igében, Jézus hálát adott, vette a kenyeret. A Bibliában kétféle kenyérről van szó. Van, hadd mondjam így, a testi kenyérről, a földi kenyérről szó, amit mi is minden nap elfogyasztunk, és van a lelki kenyérről szó. Hát én most mind a kettőről egy pár gondolatot hadd mondjak nektek. A testi kenyér az szükséges dolog. A Biblia sehol nem állítja azt, hogy nincs szükségű testi kenyére. Lehet rám nézel, azt mondod, hogy hát ennek már nem kéne a több kenyeret adni, mert ki van kerekedve, igazságod van benne, de az tény, hogy mindenkinek szüksége van kenyérre. Mert ahogy a szervezet nem működik élelem nélkül, ugyanúgy a Bibliában nem csak a testi kenyeret jelenti még a testi kenyérnél is, hanem a mindennapi szükségletet, az élet dolgait, ami kell az élethez, hiszen amikor a mi atyánkban mondjuk a mindennapi kenyerünket ad meg nékünk, az a mindennapi szükségleteinket jelent. És Jézus Krisztus nem becsülte le, hogy szükség van kenyérre. Amit látunk, amikor tanítja a sokaságot, már lehet, hogy azt mondod, már túl sokáig tart az Isten tisztető, van, amikor egész nap tanított Jézus, és ott voltak, hogy beesteledett. Volt, nincs, kenyeret honnan szedjenek. Jézus nem azt mondja nekik, hogy hát lelki táplálékkal jól laktatok, szépen bandukoljátok meg. Hanem azt mondja, hogy szükség ennél adni ezeknek az embereknek. És megszaporítja a kenyeret. Az Ószövetségben mit látunk? Éhezik a nép, amikor megy a pusztában, Isten azt mondja nekik, hogy hát majd Mózes prédikál nektek egyet. Tudja, hogy szükség van kenyére, és adja a mannát, hogy éhen ne halj. Neked is van szükségleteid ebben a földi életben. De egy dolgot szeretnék kérdezni, hogy kinek a kezéből vár földi szükségletet. Azt olvastam az igében, hogy Jézus vette a kenyeret, megtörte és hálát adta egyéneknek. Amikor Jézus veszi a kenyeret, nem csak az úrvacsorai kenyeret vette, hanem annak az egyszerű kisfiúnak az 5 kenyerét és a 2 halát, azt is a kezébe vette, hálát adott és megtörte. Az nem lelki kenyérről van szó, nem az úrvacsoráról, egyszerű élelemről van szó, azt is a kezébe vette és hálát adott, megtörte és megtörte az embereknek. Jézus tud-e nekünk testi szükségleteinket is kielégíteni? Én nem tudom, hogy te idejöttél, te milyen anyagi helyzetben van. Lehet, hogy nagyon nagy probléma. Lehet, hogy nincs munkád, vagy van és nem fizetnek meg. Lehet, hogy szűkölködsz, lehet, hogy gyötrődsz, hogy hogy tudsz kijönni, lehet a szívedben forgatod, hová kéne elmenni, hogy jobban boldogulj. De egy dolgot hadd mondjak neked. Minden dolgot, a testi dolgot tedd le Jézus kezébe. És tudod miért? Azért, mert Jézus kezében a kevés is nem. 5000 ember van ott, 5 kenyér és 2 hal. És Jézus megtöri, és az a kevés minden embernek a kevés. Lehet azt mondod, ó, hát ez szép volt. A Bibliában lehet, hogy megtörtént, de a mai világban. Tudjátok, hadd mondjam így, most van a gyülekezeteknél, januárban volt a költségvetések zárszámadások napja. A gyülekezetünk a 2010-es évben az elmúlt időszakban a legkevesebb bevételt most tette. De nagyon nagy gondok voltak Magyarországban, az anyaországban is, és testvérgyülekezeteinkben nagyon nagy gondok voltak, elesettek voltak, hogy a számlát nem tudták kifizetni. A gyülekezet odaadta a bevételének a tizedét, szétosztotta mindenféle nyomorúságos helyzetre. Elkezdtünk felújításokat. Soha annyi pénzt még nem költöttünk felújításra, soha annyi pénzt még nem adtunk oda, hogy másokat megsegítsünk, soha ilyen kevés bevételünk még nem volt, és mindenre elég volt, és még maradt is. Mert hogy az Isten így működik, elkezdtek számolni, hogy a csúnyában van ez. Hogy kevesebb lett, mint amire számoltunk. Sokkal többet osztottunk szét, mint amit terveztünk. Sokkal többet költöttünk el építkezésre, mint amit terveztünk, és mindenre elég. Emlékeztek, hogy amikor az Úr Jézus Krisztus 40 napig bőjtölt, és volt a pusztában, mivel próbálta az egyik kísértés mi volt a sátán részéről? Ekkor az ördög így szólt hozzá, ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérre. Jézus így válaszolta. Megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember. És ez a Mózes könyvében van benne, a 8. rész 3. versében, nyugodtan ki lehet majd keresni, de ott még tovább is van az ige, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik. Nem csak testi kenyér kell, hanem kell az Isten igéje is. És tudjátok, a sátán nagyon ügyes módszereket vesz be. Jézusnak azt mondta, változtasd a követ kenyérét. Jézus megtette? Nem tette meg. És ez a világ mire rendezkedett ebbe a földünkbe? Hát mi a követ kenyéré akarjuk változtatni. Mi az életünket arra rendezzük be, hogy csak testi szükségleteinket éljük meg. Az idődet mivé akarod változtatni? Kenyéré, testi szükségleté, földi dolgokká. Azt az időt, amit lehet, hogy le kellene, hogy üljél a gyermeket mellé, hogy megérezze a szeretetedet, rajtad keresztül az Isten szeretetét, hogy valamit megtaníts neki, hogy útbaigazítsd az életbe, de azt az időt, amit vele kellene tölteni, arra akarod tölteni. Nem azt mondom, hogy nem kell dolgozni, de Isten nem azt mondta, hogy az egész életedet csak arra, hogy 24 órán keresztül dolgoz, vagy egy kicsit alig. Az időt kenyére akarod változtatni. Így szokták van, hogy tiszteletesen is nem kell.
Mint gyalogot.
Az utcán tetszene tudni amúgy ateista, nagyatalista füzesgyarmat, én még eddig csak hívom. Én református vagyok, én hiszek Istenbe. De mondom, tessék jönni akkor, Isten, jaj, arra nekem nincs idő. Tessenek vigyázni, úgy járunk, mint a favágó. Favágó vágja nagyba a fát, annyira vágja, mert nagyon nagy szükség van a pénzre, mert a fát pénzre változtat. A fejszéje már ki van csorbulva, már üti, vágja a fát és sehova nem halad, mert csorba fejszer nem végez munkát, és azt mondja, jaj, annyi időm sincs, hogy a fejszémet megélezzem. Pedig ha megélezné a fejszéjét, megállna, kipújna magát, 5-ször olyan gyorsan haladna. Hát nem ezt látjuk az életben? Semmire nincs időm, hajtunk, sehol sem van. Mert már Istenre sincs idő. De tudjátok, Isten áldása nélkül neki menni az életnek, és halálhoz alakítani bármit, egy ideig, óráig lehet haladni, és utána annál nagyobb a szuhansz vissza. Legalábbis lelki téren borzalmasabb fogóan. Mert, mit mond az Isten igéje, jaj, nektek korán fel kell, nektek is később feküdhetök, ha nincs rajta, tudjátok, mi sok mindent kenyérre szeretnénk földi dolgoknál változtatni, és az Isten azt mondja, hogy nem. Mert vannak szüksége, lelki szükségleteink. Ha nem eszel semmit, mi fog veled történni? Először elmondom, hogy mi fog veled történni. Halucinálsz. Az éjség. Ábrándozol. Utána elállítsz. Utána meghalsz. Lelki értelemben ez történik. Nincs lelki táplálék. Elvonási tünetek. Első. Elkezdünk halucinálni. Álmodozunk, hogy egyszer majd nyerünk valami szerencsejátékot, egyszer majd így lesz, nekiláltunk nagy dolgoknak, majd jobban fogunk haladni. Még idáig is el fog érni a szó, tiszteltes úr, ha majd ezt elérem, vagy ha majd megnyerem, még az egyházat is támogatok. Halucinálás már meg. Aztán pedig mély alvás. Amikor már csak jönnek a napok, azt se tudjuk, hogy miért érünk vagyunk ebben a világban. Aztán jön már teljes lelki halál, amikor már hiába szólna az Isten igéje, bármi már nem tudunk rá reagálni. És végül a teljes halál, amikor majd ott állunk az Isten előtt, és kiszáradt lélekkel így áll. Tudjátok, egy csomó lelkileg halott ember van ezen a világon, és a lelki halottak a legnagyobb szörnyűségeket tudják tenni. Ezért van ennyi nyomorúság ebben a világban. Szükség van lelki táplálékra. Mit mond Jézus? Nem csak kenyérrel él az ember. És azt mondja a János evangéliumában, ne a veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az ember fia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta Isten. Jézus Krisztus megtöri kenyeret tanítványoknak. Tudjátok, a zsidóknál egyébként minden étkezésnél megtörték a kenyeret. Mert hogy ők nem szelték ilyen kerek kenyerük volt, hanem törték. Az úrvacsora kenyér azonban, amit ott törték, amit az Úr Jézus elrendelt, az a zsidó páska vacsorából származik, és az kovásztalan volt. Az eléggé száraz kenyér lehetett, és amikor Jézus vette a kenyeret, gondold el az utolsó vacsoránál, ott vannak a csütörtökön, amikor leszik, hálát adott már, megtörtés, Jézus azt mondja, hogy ez az Isten, mely éretteket megtörtés. Hallod? Érted? Élet kenyerét, hiszen Jézus Krisztus azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere. Érted? Ennyire szeret téged az Isten. Hogy szeret az Isten? János evangélium a harmadik részének 16. versében mit olvasok? Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszem, hanem örök életen legyen. Hallod, hogy szeret Isten? Odaadta az egyszülött. Tévét közül, akinek van gyermek. Van maga. Kérdezem. Ezért a nyomorult világ, amely káromkodik, amely istentelenül él. Azt mondják, hogy sok ember megmenekült, adod a gyermekedet, vagy az unokádnak a félet. Oda tudod adni? Tőlem elkérnék a három gyermekből bármit. Őszintén. Isten a legdrágább. Belegondoltál? Mit jelent odaadni? Az ő egyszülött gyermekét odaadtál. Annyira szeretett bennünket, hogy megmentsen bennünket. Összetört valóban Jézus Krisztusnak a teste. Kenyér megtörése után Jézus az életét törte össze értünk. Jézus kezéből el lehet venni kenyér megtörése azt jelenti, hogy sok minden elrontunk ebben a világban, de aki hisz Jézus Krisztusban, és hisz az ő áldozatában, hogy miattam, helyettem, érettem halt meg Jézus, bűnbocsánatot és örök életet ad nekünk az Isten. Hallod, mit mondok? Örök életet. Tudod, mit jelent az? Azt jelenti, hogy nem csak a földi életre kell nekünk berendezkedni. Mert az Isten többet akar adni. Elmondjam a te életed egész történetét? Szoktatok temetőbe járni? Kimész. Elolvasod szerettednek, családtagodnak a sírját. Van sírjelző. Rajta van a neve. Az első évszám micsoda? Születési időpont. Második évszám? És mi van közte? Az a te életed. Az a te életed. Elmész innen, ez lesz a te életed. Mindegy, hogy 50, 70, 100 évet éltél, az a vonal fogja jelenteni az életed. Gondolod, az Isten ennyit akar neked? Ha ennyit akart volna, nem küldhetne meg. Nem csak mese, meg a papok kitalálása, hogy rémizgessük, hogy jaj, majd, ha meghalunk, akkor az Isten ennyire szeret bennünket, előre elmondja, választhat. Velem akarsz élni, már itt a földi életben, vagy nélkül. Ha Istennél élsz ebben a világban, amikor meghalsz, és Istennel fogsz élni. Ha Isten nélkül, Jézus nélkül élsz ebben a világban, te választottad, mikor meghalsz, Isten azt mondja, menj oda, ahol nincs Isten, és nincs Jézus. És ez nem papír rémizgetés, ez féltő szeretet. Olyan, mint amikor ott van a kályha, a gyermeknek azt mondod, ha oda mész, megég a kezed. Ne menj a közelébe. Ha oda megy, megfogja, nem te nyomtad oda megfogtad. Ő nem akar. Isten azonban sokszor úgy van, mint mi szülők, nem engedjük meg, hogy odáig eljuss, ha hamarabb megállítjuk és rácsapunk a kezébe. Isten sokszor így akar hamarabb bennünket megállítani. De ahhoz, hogy elnyerjük az örök életet, ahhoz szükség van a kenyérre is. Szükség van, hogy itt az úrvacsorába komolyan vegyük, hogy Jézus az életünket adta értünk. Ez nem egy szokás, nem egy szép egyházi hagyomány, hanem ez egy valóságos dolog. És egy dolgot szeretnék kérdezni tőletek megint csak. Tudjátok-e, hogy mit jelent a kenyértörés szó? Nem bibliai értelemben, hanem profán hétköznapi életben. Ma már így mondjuk, hogy válás. De tetszene-e tudni, hogy mi az értelme a kenyértörés? Hát régen nagy valószínűleg kell, ami elején, amikor együtt dolgoztak, pásztor a bolytával. Vagy lehetne sorolni, milyen munkák voltak. Megkapták a napi eledelüket. Szelték nekik a kenyeret? Hát nem valószínű, adatták. Tipóba vagy ahogy sütötték. Összevesztek. És akkor került, innen származik ez a szó, kenyer. Fogták, na akkor innentől kezdve ágya vigye, te erre, én erre, mert hát azért, amit kerestünk, azt meg kell osztozni. És fogták, és megtörtént nagy valószínűséggel, innen származik a kenyértörés szó. De tudjátok, lelki értelemben is használnunk kell a kenyértörést az úrvacsoránál. Mert Jézus azt mondja, hogy ő megtörte a kenyeret, megtörte az életét, de neked is kenyértörésre kell vinni a dolgot. El kell döntened, Istennel akarsz élni, vagy Istennél. Két út. Nem az, hogy Istennel is élek egy kicsit, meg Isten nélkül is élek egy kicsit. Éppen ezért kenyértörésre kell vinni ma este is a dolgot. Nem azért, mert ide jön ez a pap valahonnan, aztán hát itt előadja magát, hanem mert Jézus Krisztus akarja a te életedben elvégezni azt, hogy igazán vele akarsz élni, vagy milyen gyönyörű. Köztes út nincsen, hogy együtt is járunk. Tudjátok, nem tudom, hogy ki adná oda magát a feleségétől. Velem is egy kicsit, meg mással is. Ki adná oda a férjét velem is egy kicsit, meg mással is. Ki adná oda a gyermekét, hogy egy kicsit nekem is a gyermekem vagy, meg a szomszédnak, meg a harmadiknak. El kell dönteni. Jézussal, vagy Jézus nélkül, Istennel, vagy Isten nélkül akarsz élni. És az úrvacsorában igénynek az utolsó üzenet. Közösségben kell lenni. De tudjátok mi? A közösséget úgy értjük sokszor, hogy együtt vagyunk. Hányan szoktak nagyjából úrvacsorát venni? de 40, 50, 60, mindegy, hogy hányan vesznek úrvacsorát. Azt szeretném kérdezni, hogy közösségben veszitek-e úrvacsorát. Nem azt kérdezem, hogy együtt veszitek-e. Mert tudjátok, attól, hogy még egy helyen vagyunk, az nem azt jelenti, hogy közösség vagyunk, hogy gyülekezet vagyunk, hogy eklézsia vagyunk, úgynevezett kihívott a közösség. Tudjátok, be lehet ide úgy is jönni egy gyülekezeti terembe, hadd mondjam így, hogy nem közösség vagyunk, hanem közönség vagyunk. Olyan, mint amikor elmennek a moziba, meg a színházba. Ja, hát ide szól a jegyem. Ja, hát református vagyok, hát bejövök, hát itt van a református istentisztelet, de semmi közöm nincs a másikhoz, meg nem is érdekel semmi, csak hát itt, hadd mondjam így, ma nagyon nagy divat a tévékereszténység. Mi a tévékereszténység? Elmegyek az istentiszteletre, mint ott van a tévé bekapcsolom, pap mondja magáét, vége az istentiszteletnek, kikapcsoltam, hazamentem, és semmi nem történt. Következő vasárnap megint eljövök, mint ott van a tévé. Bekapcsoljuk, meghallgatjuk, hazamegyünk, és semmit nem gyakorol a mi életünkben. Ez a tévé keresztényesség. Ez az, amikor közönség van a gyülekezetben, de közösség nincs. Mikor lesz közösség? Ha az emberek átadják Jézus Krisztusnak az életüket. Nem attól leszünk jó közösség, hogy itt elkezdünk jópofizni egymással, hanem az isteni közösség úgy van, hogy én kapcsolatban vagyok Jézussal, a másik is kapcsolatban van Jézussal, a harmadik is, a negyedik is, és ő benne vagyok egy közösség. Az úrvacsorában ezt kell átadni. Nem csak én jövök, jön a másik is, mindannyian gyarlók, nyomorult, vagy bűnösök vagyunk. Jövünk Jézus Krisztushoz, kegyelemmel, értékosságban. Így lehet közösségben megélni a hitünket, és hogyha valakinek az életében ott van Jézus Krisztus, akkor az nem csak egy óra hosszáig fog tartani az életében, ameddig itt van, hanem amikor kimegy, akkor is megéli a hitét. Aki internetről nézi, azoknak is szeretnék egy gondolatot a szívükre helyezni. Nem tudom, hogy miótól, ha valakinek betegség, testi nyomorúság miatt nem tud itt lenni, akkor legyen áldás azon, hogy otthonról nézik. De tudjátok, nagyon sokszor találkozok én olyanokkal, akik azt mondják, hogy hát hiszek én, de otthon is tudok én hinni, és sokkal jobban hiszek, mint akik a templomba jár. Ezeknek szoktam mindig mondani, egy érdekes dolgot megdöbbennek. Hát amikor azt mondjuk, hogy én hiszek a magam módján, meg hiszek én otthon, az olyan, mint amikor azt mondjuk valakinek, hogy tud-e úszni? És azt mondja, hogy tudok, de még vízben nem próbáltam. Mert hogy a hitnek egyetlen egy táptalaja van, a hitet csak közösségben lehet gyakorolni. Ez a közege. Tetszett tudni, elméletben hiába tudom én, hogy a kezem hogy kell rakni, úszni csak a víz közegében lehet. Hát, távolról mindenki könnyű szeretni. A lelkész is könnyű távolról szeretni, mint neki áldás békességet tiszteltes úr. Könnyű a másik embert is szeretni, de amikor egy helyen kell lenni, és különböző helyen vagyunk, el kell hordozni a másikat, a nehézségét, a nyomorúságát, akkor mutatkozik meg, hogy mennyire vagyunk mi a Krisztuséi, hogy valóban van-e annyi szeretet, ami szívünkben, lelkünkben, életünkben, amit Krisztus beleadott, hogy el tudjuk hordozni a másikat szeretetben, és keressük az utat Jézus Krisztushoz. Adja Isten, hogy akik ott vannak, és nem testi nyomorúság miatt, azok jöjjenek próbálni a hitet, hogy tudnak-e úszni, a hitüket próbálják meg a közösségben. Legyen áldás a mi életünkben Jézus Krisztus üzenetet. Ma ő az élő kenyeret, az ő igéjét törte meg, és osztotta szét közöttet. Egy dolgot még hadd helyezzük a szívetekre. Tudom, hogy ma sok mindent hallottunk. Többet annál, mint amit meg lehet jegyezni, meg haza lehet vinni. Ezt elmondtam múlt vasárnap a gyülekezetemben is. Nagymamám mesélte egy bolondos bórókról, aki nagyon jó szívű volt. És ő tette azt, hogy amikor aratás volt, vagy bármi, jól megpakolta a szekeret, és arra rázotta a rossz úton, amerre a szegények raktak, még biztatta is az emberek, hogy jól pakolják meg, hogy hújjon le róla, mert hogy akkor nagyon megbecsülték a kenyeret, ugye nem úgy, mint most. És mentek összeszedni a gabonát, meg mindazt, ami lehújt. Hát bocsáss meg, ha nagyon megfakultunk ma téged lelkileg, de azért tettem, hogy bármerre jársz, szépen kapuljon le, amit jól rápakoltunk, mondd el másoknak is az örök üzenetet. Legyél te is Jézus Krisztus tanítványa, követője, ne maradjon benned, amit itt hallottál, add tovább, mert aki mást felügyít, maga is felügyít. Úgy legyen. Amen.
Amen. Köszönjük szépen a szót.